Én sok szeretettel köszöntelek benneteket, és engedjétek meg, hogy bevezetésre azért mondjak még néhány szót. Csak bátorítani szeretnélek benneteket, hogy senkit ne hangoljon le, vagy ne gondoljatok érdektelenségre, hogyha kicsit kevesebben vagyunk. Én azt tapasztalom, hogy testvéreink mindenhol vágyakoznak az igazi lelki megújulásra, és ennek vannak jelei világviszonylatban is. A következő negyedévi szombatiskolai tanulmányunk címe, témája megújulás és reformáció lesz, tehát ez egy központi téma, generálkonferencia által adott téma. Másrészt megemlíteném, hát többeknek már mondtam is, hogy férjem fordít egy könyvet, illetve hát most tulajdonképpen már kettőt, a hitáltali megigazulás, illetve az 1888-as Minneapolis-i konferencia konkrét eseményeire és üzenetéről. És amit én megértettem ennek az egyik könyvnek az elejéből, és a jelenlegi helyzetünkben is ezt látom, hogy akkor az ellenség mindent megtett, hogy megakadályozza, hogy az Isten népe felébredjen. Kicsit magunkra ismertem, amikor ennek a könyvnek az első fejezeteit olvastam. Ott elvi, eszmei problémák és személyi ellentétek sokasága volt jelen. Emiatt az összejöveteleken hatalmas feszültségek voltak. Ellen White már azt írta, hogy ő el sem megy a következő generálkonferencia együtt létre, ha ez így folytatódik, írta a leveleit, és ezek után jött az 1888-es Minneapolis-i konferencia, és hogy így mondjam, már lejáratódott, mielőtt még megszólalt volna. Tehát az ellenség már gyakorolta a hatalmát, megpróbálta megakadályozni, hogy az hiteles üzenetként érjen el az emberekhez. Most nem akarom ezt részletezni, hogy mi mindennel. És ugye, amit utána is olvashatunk, hogy hogyan, milyen módon keltett ellenérzést, hogyan akadályozták ezt meg tulajdonképpen, hogy ez a néphez, az egész néphez eljuthasson, és mindenki elfogadhassa. Amiről Ellen White azt mondja, hogy ez a egyrészt, hogy a hármas angyali üzenetnek a lényege, a szíve, másrészt, hogy a hangos kiáltás kezdete, és ha elfogadták volna, kiárat volna késői eső, és befejeződhetett volna az Isten műve, és hogy azóta mi tulajdonképpen a késői eső idejében élünk. Tehát mi is sokszor beleesünk abba a hibába, hogy ezt mondjuk, hogy hát ugye a késői eső majd jön, és annak bizonyos jelei vannak, hát ugye kell figyelni a világban, meg a késői eső ideje itt van több mint 120 éve. Mondhatnánk így is, hogy Krisztus zörget, sőt, ő már kicsit régebb óta zörget, mert a laodiceai állapot előbb kezdődött. Itt van az ideje, és én abban bízom, hogy most is láthatók annak a jelei, hogy Sátán meg akarja akadályozni, hogy ez az üzenet mélyebb hatást érjen el az Isten népe között, igazi ébredést. De azt is írja Ellen White, hogy amikor ez igazán elkezdődik, amikor a gyülekezetek valóban éhesen, szomjasan fordulnak Krisztus felé, nem tudja bezárni a menny ablakait Sátán. Tehát ez az, amiben bízhatunk. A menny ablakait nem tudja bezárni. Rajtunk múlik, hogy ellenállunk ezeknek a sátáni akadályoknak, illetve ami akadályt hárít elénk, azt el tudjuk-e tenni az útból, és csak ráfigyelünk, és valóban erre vágyakozunk, erre a teljes megújulásra. Hát ezek után szeretném folytatni ugye, a megkezdett üzenetet, tehát Jelenések könyve a harmadik fejezetének a 18. versében, ugye a következő gyógyszer, a következő ajándék, amit Jézus Krisztus szintén felkínál, ugye ezt mondja, azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága. Most csak eddig olvassuk. Ugye az előző versben leplezi le Krisztus, hogy milyenek is vagyunk, és ott azt mondja, hogy mezítelenek. És a mezítelenségünk rúdsága kilátszik. Ez a ruha hasonlata végigkíséri az egész Szentírást, és ugye tudjuk, hogy hol is kezdődött a probléma. Ugye rögtön a bűneset után amikor is mit próbált meg az első emberpár. Hogyan próbálta takarni a mezítelenségét. Fügefa levél, hát az sok mindenre jó, de mire nem jó. Nyilván jól össze lehetett takaszgatni. Eszköz nélkül ez volt ott rögtön, ami a rendelkezésükre állt. Tehát mi a probléma vele? Nem igazán takar, nem igazán véd, és majd később még a következő hiányosságokra is rátérnék, de még előbb az is elgondolkodtató, hogy szerintem mi azóta tökéletesítettük ezt a fügefa levél öltözetet. Ugye ahogyan az emberiség ugye a tudományban fejlődik, és a hitbeli ismeretekben is, mi tudjuk tökéletesíteni a fügefa levél öltözetet. Szerintem mi már ezen túl vagyunk, mi ennél sokkal tökéletesebb ruhákat gyártunk magunknak. Úgy gondoljuk, hogy ez már biztos jó. Jobb, mint a fügefa levél. Mi még ki is díszítjük, hogy szép legyen, hogy mindenki számára elfogadható legyen, elegáns legyen, nem? A saját igazságunkkal kidíszítjük magunkat. Tehát mivel ugye nagyon sokat olvashatunk erről a Bibliában, azért nem fogok minden igét kikeresni. Én azt hiszem, hogy jól is ismerjük, csak utalni szeretnék ezekre a bibliai részekre. Tehát ugye látjuk, hogy mi is a probléma, akár fügefa levél öltözék, akár már szépen kidíszített egyéb öltözék, mi a probléma a saját ruhánkkal, így is mondhatjuk a saját igazságunkkal. Mi a legfőbb probléma ezzel? Ugye láttuk, hogy Jézus azt mondja, hogy kilátszik valami, tehát nem takar még az se, amit mi nagyon szépen kidíszítünk. Előbb-utóbb valahonnan előbújik a mi énünk. És az az igazság, hogy lehet, hogy ez még szerencsétlenebb helyzet, hogyha mi szépen föl vagyunk öltözve, és ennek ellenére valami kilátszik. Nem tudom, hogy voltunk-e már olyan helyzetben, egy nagyon egyszerű dolog, és nem is olyan nagyon veszélyes, hogy így mondjam, csak egy szipszár nyitva van. Nem probléma? És akkor valaki úgy szól finoman, tapintatosan, hogy hát ez a szipszár, ezt légy szíves, húzd már föl, mert elegánsan föl vagyunk öltözve, és a szipszár nyitva van, nem? Vagy bárhol, bármi. Már is probléma. Sőt, azt mondom, hogy ez még visszatetszőbb. Mintha úgy, hogy mondjam, úgy csak a fügefa levél lenne, ott nyilvánvalóbb a dolog. De sokkal visszatetszőbb, mikor az ember úgy tényleg fölöltözik, tényleg igyekszik, elegánsan, mindenki lássa, és valami apró hiba ugye oda becsúszik. És nagyon-nagyon tudja az ember szégyelni magát, ha rádöbben. Tehát tulajdonképpen, ugye itt Jézus ezt mondja, hogy vigyázzunk, mert mi már itt próbáltuk tökéletesíteni ezt az öltözetet, és mégis hiányos, és mégis kilátszik. A másik probléma, ugye ahogy említettem, hogy nem véd meg bennünket. Nem véd meg bennünket a sátáni támadásoktól, a sátán vágyaitól se véd meg bennünket a saját ruhánk. Ugye majd utalni szeretnék a Józsua történetre is a ruhával kapcsolatban. De mi a harmadik probléma? Hogy ez a ruha, ez nem tiszta. Lehet, hogy szép, lehet, hogy díszes, de a mi ruhánkat egy valamivel lehet csak kimosni. Tehát hiába használunk mi akármilyen mosószereket, ugye erről is beszél az ige, hogy ha szappanodat megsokasítanád is, tehát még a mosószert is tökéletesíthetjük, ha lúgban mosakodnál is, akkor se tudnál megtisztulni. Hanem egyedül Krisztus vérében. Ugye olvassuk Jelenések könyvében, hogy megmosták ruháikat, megfehérítették, és nem akárhogyan, nem akármiben, nem a saját igyekezetükben, hanem a Krisztus vérében. Tehát erre sincs más mód. Hiába próbáljuk másképpen tisztán tartani az öltözetünket. Csak a Krisztus vére, a Krisztus áldozatának az igazi megértése, elfogadása. És nem csak elfogadása, hanem ahogyan arról beszél Krisztus, ugye már a kora hívőinek, vallásos embereinek, akik szintén hát szerettek volna valamit kapni tőle, hogy ő önmagát akarja adni. Biztosan ismerjük ezeket a fejezeteket János evangéliumából, amikor ott próbálja megértetni, hogy nem földi kenyeret, nem földi sikereket, nem olyan szabadságot, nem olyan gazdagságot akar nekik adni, hanem annál sokkal többet. Ő az ő testét adja, az ő életét adja, hogy örök életünk legyen. És ott mondja ezt, hogy aki nem eszi az ember fiának testét, és nem issza az ő vérét, nincsen élet abban. Tehát ő ezt akarja adni nekünk, ezt a teljes, ezt a tökéletes tisztaságot és igazságot. De még visszatérnék pár gondolatban a saját ruhánkra, a saját igazságunkra, mert azért elsősorban, tehát ezt is kell látnunk. Ezt is tudatosítanunk kell ahhoz, hogy a különbséget érzékeljük, mert sajnos, ahogy mondtam, mi készek és képesek vagyunk arra, hogy annyira tökéletesítsük a fügefalevél öltözéket, hogy abban bízunk. Már Jézus korára is eljutott oda a zsidóság egy része, hogy úgy gondolta, hogy meg tudja oldani, hogy tökéletes legyen. Pál apostol is ezek közé tartozott, és ugye le is írta a Filippi beliekhez írott levelében, ugye a megtérése előtti állapotáról mit ír, hogy én törvénybeli igazság tekintetében hova jutott el Pál apostol? Figyeljük meg, mit ír. Törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Hát melyikünk merné ezt leírni, mondani is? Bocsánat, mi még itt se tartunk. Mire vagyunk büszkék? Miben bízunk? Ő ebben bízott. Megtérése után írja le, tehát valóban így volt. Valóban ő erre törekedett, ő ezért küzdött, ő ezért mindent megtett, ő tanulta, elment Gamálielhez, hogy megtanulja, hogy még hogyan kell, hogy még mit kell tenni. Szorgalmas volt, kitartó volt. És nem csak elméletileg tanulta meg, ő dolgozott érte, mindent megtett érte. És elért a fedhetetlenségig, nem? Törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. És utána hogy folytatja? Mire döbbent rá akkor, amikor Krisztussal találkozott? Amikor az igazi fedhetetlenséget fölismerte, az igazi tisztaságot, akkor mire döbbent rá? Azt mondja, hogy most pedig én mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek. Hát, hogy ez azért, ez a kifejezés, ugye sokszor ugye magyarázzuk, hogy persze, hát a múlt az kár és szemét, hát micsoda életet éltünk bűnökben. Nem a bűnökre mondja. Figyeljük meg. Pál apostol mire mondja ezt, hogy szemét? A saját fedhetetlen életére, a saját törvénybeli igazságára mondja, hogy ez szemét. Értéktelen. Semmit nem ér. Miért nem ér semmit? Mit kezdhet vele az ember? Mire juthat? Ugye Jézus próbálta ezt leleplezni, ugye olvassuk a hegyi beszédet, hányszor és hányszor visszatér erre. Hogy ettől óvakodjunk. Ugye azt mondja, hogy a farizeusok igazságától. Milyen volt a farizeusok igazsága? Ez Laodicea igazsága is különben. Ugye mit mondott Jézus? Hogyha nem több az igazságotok, az írástudók és farizeusok igazságánál, akkor semmiképpen nem juthattok be a mennyek országába. Nem azt mondta, hogy nem kell annyira túlzásba vinni, mint ahogy ők. Azt mondja, ha nem több ennél. És mi ez a több igazság? Ugye ott folytatja tovább. Megmondatott a régieknek, ne ölj. A farizeusok nem öltek. Erre nagyon vigyáztak. Hanem, ugye hogy folytatja, hogyha ha csak gondolod, ha csak megítéled a másikat, ha azt mondod rá, hogy bolond, hát tudunk mi ennél különbet mondani. Ha a szívedben van valami rossz érzés, indíték a másikkal szemben, és hogy folytatja Jézus? Méltó a gyehenna tüzére. Hát ugye mi azért itt némi fokozatokat bevezetnénk. Ugye mi ítéljük meg nagyon sokszor ugye különböző más vallásoknak az ilyen felfogását, hogy vannak bocsánatos bűnök, meg halálos bűnök, holott mi is ezt gyakoroljuk, nem? Mert mi se gondolunk arra, hogy halálos bűn lenne az, hogyha én neheztelek valakire, és netántán, hát azért, hát ha nem is bántom, de igyekszem elkerülni a vele való találkozást. Jézus azt mondja, hogy méltó a gyehenna tüzére. Ez a több igazság. Ez az a több igazság, amit az ember nem tud magától megvalósítani. És ezt erre rá kell döbbennünk, hogy erre mi képtelenek vagyunk. Sok mindent meg tudunk tenni, de ezt nem. Hogy a lelkünkből, a gondolatainkból is kiűzzük a gonoszt, a tisztátalanságot. Ugye utána tovább folytatja, még egy parancsolatra utalva, hogy ne paráználkodj, és ott is mit mond, hogyha már ott van a kívánság. És ugye ezt is most gondoljuk csak át. Lehetséges emberi erővel, emberi eszközökkel megóvni magunkat ettől? El lehet érni, hogy a kívánság se soha ne fogadjon meg bennünk, vagyis ne is kapjon teret bennünk? Embereknél ez lehetetlen. Ezt csak Krisztus tudja megadni. Tehát amit Krisztus adni akar nekünk, az a fehér ruha, az nem a mi igazságunk. Abban semmi nincs belőlünk, és hadd olvassak néhány gondolatot ezzel kapcsolatban a Krisztus példázatai című könyvből, ahol ezt írja, a mennyei szövőszéken szőtt palást egyetlen szálát sem szőtték emberi elgondolás szerint. Tehát egyetlen szálát se. Mi ehhez nem tudunk hozzátenni. Krisztus emberi testben tökéletes jellemet alakított ki, és ezt a jellemet felkínálja nekünk. Ugye, és itt idézi Izsaiás könyvéből, amit ugye én is szeretnék idézni, hogy mint megfertőztetett ruha olyan minden igazságunk. Ugye ez is egy elég szemléletes kép az igazságainkról mondja. Nem a bűneinkről. A bűneink is olyanok. A bűneink is beszennyeznek bennünket. De beszennyeznek bennünket az igazságaink is. Mi sokszor azzal védjük magunkat, vagy úgy áltatjuk magunkat, hogy mi nem szennyezzük be magunkat bűnnel, hanem mi igyekszünk az igazságunkat gyarapítani. Ezzel is szennyezzük magunkat. Minden igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Önzéssel, bűnnel fertőzött minden igazságunk. Egyedül az, amit Krisztus képviselt, ahogyan ő élt, az a tiszta. Egyedül tőle kaphatjuk meg ezt a ruhát. Így folytatja. Tökéletes engedelmessége által Krisztus lehetővé tette minden embernek, hogy engedelmeskedjék Isten parancsolatainak. És hogy hogyan lehetséges ez? Figyeljük meg a következő mondatot. Ha alárendeljük magunkat Krisztusnak, szívünk egyesül az ő szívével, akaratunk beleolvad az ő akaratába, lelkünk egyé lesz az ő lelkével, gondolatainkat fogjul ejti, és az ő életét éljük. Ez történik, ha Krisztus felöltöztetett igazságába. Nem külső, nem ott kezdődik, hogy na most ugye először is változtasd meg ezt és ezt a szokásodat, mert ez rossz. Igyekezzél, hogy a szombatot időben kezd el, igyekezz, hogy ezt még hozd helyre az életedben. Ez mennyit jelent ami igazságunk szempontjából, vagy az Isten előtt? Foltozgatjuk. Nagyon sokszor mi foltozgatjuk a rongyos ruhánkat. Hogy itt hiányzik egy... Igen, hát itt hiányosságom van, akkor befoltozom, nem? Isten pedig nem azt mondja, hogy foltozgassuk, hanem azt mondja, hogy cseréld ki az egészet. Dobd el, cseréld ki az egészet. Itt van, felkínálom neked. Ugye, ahogy említettem is, ott van ugye az Zakariás könyvében ez a példázatszerű látomás, amikor látja a próféta Józsuát, a főpapot szennyes ruhába öltözve, és ott áll Sátán, hogy vádolja őt. Nem tud mondani semmit a maga védelmére, hiszen minden igaz. Minden igaz, amit a Sátán mond. Hogyha azt a példázatot végig gondoljuk, tulajdonképpen ott azt látjuk, hogy a főpap nem is tesz semmit. Ott áll, nem? Áll megszégyenülve. És ugye oda jön Krisztus, és azt mondja, hogy dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán. Dorgáljon meg téged az Úr. Vagy nem, tűzből kikapott üszökéhez. És akkor parancsol, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és adjatok rá ünnepi ruhát. Na és akkor most gyere, sátán, mit látsz rajta? Tudod-e még vádolni őt? Tehát ezért említettem, hogy védelem is az a fehér ruha. Védelem a sátán vágyaival szemben. Akkor már nem mondhat semmit, mert ugyan vétkeztem, de azt Krisztus levette rólam. Az már nem engem terhel. Nem vádolhat azért. Mert ő felöltöztet egy tiszta fehér ruhába. Ugye lehet, hogy különösnek tűnik ebben a példázatban az, amit említettem is, hogy Józsua csak ott áll. Tehát, hogy így mondjam, hogy hagyja. Hagyja, hogy történjenek vele az események. És ez egy nagy kérdés azért szerintem, és alapvető kérdés, hogy nekünk mit kell tenni, illetve mit lehet tenni. Vagy mit tehetünk mi azért, hogy a fehér ruha a miénk legyen. Mint ahogy az előbbiekben is volt erről szó, hogy mit tehetünk azért, hogy olyan hitünk legyen, mint Krisztusnak. Mit tehetünk? Én azt hiszem, hogy nagyon sokszor ez a problémánk, hogy ezt annyira egyszerűnek tartjuk, amit le van írva, amit a Biblia megoldásnak felkínál, nem? Mi valahogy azért ezt olyan bonyolultabbnak gondolnánk. Hát hiszen olyan bonyolult az életünk, annyira belegabajodunk a bűneinkbe. Lehet ettől ilyen egyszerűen és simán megszabadulni? Mikor már azt se tudjuk, hogy hol áll a fejünk, és már elborít bennünket minden. Lehet ebből ilyen egyszerűen kiszabadulni? Hát azt mondja az ige, hogy igen. Sőt, csak így lehet. Mi kapálózhatunk is, meg foltozgathatjuk a ruháinkat, meg bármit csinálhatunk, nem fog segíteni rajtunk. Ő megvárja azt, amíg rádöbbenünk, hogy igen, ez ilyen egyszerű, azt mondja, hogy itt van, védj tőlem. Miért nem veszel tőlem? Lehet, hogy évtizedekig próbáltál más, de most, ha már látod azt, hogy hiába, akkor gyere ide, és védj tőlem. Vagy ahogy a Józsua látomásban láthatjuk, hogy fogadd el. Ennyi, hogy fogadd el, nem? Hogy ott van, vádolja őt a sátán, nyilván szégyenkezik, nyilván megsemmisülten állott szinte, hogy hát azért biztos mindannyian voltunk már ilyen megszégyenült állapotban, ha nem is annyira éreztük a szégyent. Azért szörnyű az, nem? Mikor az ember valami miatt úgy megszégyenül, és nem védekezhet, ott van, igen, ez van, ebben vagyok, ezt csináltam, mit csinálj? Nem tudom jóvá tenni. Tehát ott áll megszégyenülve. De elfogadja azt, amit Krisztus ad. A szívében vágyakozik arra, hogy ott lehessen az Isten színe előtt. Hogy tiszta lehessen. Hogyha már ez a vágy igazán felébred bennünk, hogy tiszták szeretnénk lenni. Hogyha valóban megértjük, hogy Krisztus ezt kínálja nekünk, akkor már tényleg csak egyetlen lépés van. Nincs több. Tehát, hogy így mondjam, nincsenek itt feltételek. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy annyi feltételnek meg kell felelnünk, míg oda eljutunk. Nem. Ő annyit mond, hogy védj tőlem. Nagyon egyszerű, majd még a folytatásnál is látjuk, hogy nyisd meg az ajtót. Hát nem mondja azt, hogy előbb változz meg, előbb tisztulj meg, előbb most ki a ruhád, majd akkor én elfogadlak. A tékozló fiú hazament úgy, ahogy volt. És mi is úgy kell, hogy menjünk, ahogy vagyunk. Ezt kell végre megértenünk. És azt, hogy fogadjuk el, hogy vegyünk tőle. Döbbenjünk rá, hogy mi bármit teszünk, az indítékainkat, a gondolatainkat, a vágyainkat nem tudjuk uralni. Nem tudjuk megtisztítani. Talán többen közülünk ismerjük az anonim alkoholistáknak a lépéseit, ezt a 12 lépést. Csak az elsőket szeretném említeni, mert tulajdonképpen minden szabadulásra érvényesek ezek. Ugye mi a legelső lépés? El kell jutni odáig, hogy tehetetlen vagy. Ugye? Tehetetlen vagyok. Ugye ők azt mondják, hogy az alkohollal szemben tehetetlen vagyok, nem tudok mit tenni, nem tudok szabadulni. Ez az első lépés. Amíg ez az első lépés meg nem születik, hiába van a többi. Nem tudja megtenni. Tehát az első lépés itt is az, hogy felismerjem, hogy mezítelen vagyok. Tehetetlen vagyok, nem tudom másban kimosni a ruháimat, csak Krisztus vérében. Nem tudok másképp méltó és alkalmas lenni az üdvösségre, akármennyire díszítgetem is a ruhámat, csak ha elfogadom, amit Krisztus kínál. Nem tudok segíteni önmagamon. A következő lépés, hogy van valaki, aki tud segíteni. Elhiszem azt, hogy van valaki, aki tud segíteni. És itt nem erről beszél? Az egész Szentírás kezdettől, az első bűnesettől kezdve, mivel váltotta fel Isten a fügefa levél öltözéket? Milyen ruhát adott? Bőrruhát. A bőrruha mibe került? Életükben először akkor láttak halált. Amikor még ott volt az összhang, a szeretet, nem csak köztük, hanem a többi teremtett lény között is, ott voltak a bárányok, ott voltak az állatok körülöttük, és meg kellett halnia egy állatnak ahhoz, hogy ők fölöltözzenek. Hogy valami védje is őket, valami takarja is őket. Tehát már a kezdet kezdetén megmutatta Isten, hogy ő ad, ő segít rajtunk. És ő mind végig, ugye látjuk, a Jelenések könyvéig végig kíséri a Bibliát ez, hogy ő adni akar, ő segíteni akar rajtunk. Tehát ez a második lépés, hogy ismerjük meg azt a valakit, aki tud segíteni, és aki akar segíteni. A harmadik lépés, átadom magam ennek a hatalomnak. Alárendelem magam. Nem egyszerű lépések ezek? Most nem akarom a többit felsorolni. Csak ha csak az első hármat végigjárnánk, már is ott lennénk, hogy amit ő felkínál, azt elvesszük tőle. Tehát, hogy tehetetlenek vagyunk, nem tudunk szabadulni, nem tudunk megtisztulni magunktól. Ott van Krisztus, aki már mióta kínálja nekünk, aki tud segíteni, akinél ott van a fehér ruha. Tiszta, teljesen tiszta. És csak annyit kell tennünk, hogy vegyük el. A harmadik az, hogy add át magad. Melyik a nehéz ezek közül? Ugye milyen érdekes az emberi természet, nem? Valahol ott megtorpanunk, nem? Lehet, hogy a legelején már, lehet, hogy csak a harmadiknál, de valahol megtorpanunk. Pedig ennyire egyszerű lenne, amiről a Szentírás beszél, amit Krisztus itt fölajánl nekünk. Ugye szeretnék még arra, és Jézusnak arra példázatára utalni, amikor ugye a királyi menyegzőről szólva elmondja, hogy hát ugye megtelt a menyegző már vendégekkel, tehát olyanokról van szó, akik elfogadták a meghívást. Olyanokról van szó, akik nem szabadkoztak, nem volt fontosabb nekik az ötiga ökör, nem volt fontosabb nekik a munkájuk, a megélhetésük, a családjuk, semmi más. Elfogadták a meghívást, és ott voltak a menyegzőn. És akkor azt mondja Jézus, hogy bejött a király, és megtekintette a vendégeket. Megnézte, hogy itt vannak az én kedves meghívottaim, ki hogyan jött el, és talált valakit, akinek nem volt menyegzői ruhája. Én sokat gondolkodtam ezen, hogy hogyan is lehetett ez, hogy nem volt menyegzői ruhája, hogy miért is nem volt, miért is nem lehetett, szegény volt talán, vagy nem volt alkalma rá. De ugye talán mindannyian hallottunk már erről, hogy ebben az esetben, tehát amikor ilyen nagyon rangos valaki hívott meg vendégeket, mint például itt a király, akkor gondoskodott is arról, hiszen abban az időben azért az emberek nem tudtak elmenni a legközelebbi ruházati boltba, hogy megvegyék azt az alkalmas vagy alkalmi öltözetet, gondoskodott arról, hogy legyen nekik. Akkor mi lehetett a probléma? Különben ugye kiderül a példázat folytatásából is, hogy amikor rákérdezett, akkor ez az ember hallgatott. Tehát ha lett volna kifogása, hogy uram, én szegény vagyok, nem tudtam megvenni, vagy valami ilyesmi, biztos, hogy mondta volna, nem? Ez a hallgatás, ez valamit kifejez. Hogy ő neki lett volna rá lehetősége. Valami miatt ő jobbnak tartotta a sajátját. Lehet, hogy szebb volt a többinél. Nem olyan egyhangú fehér, szép díszes, ki tudja milyen. Szóval ragaszkodott a sajátjához. hallgatott. Nem tudta, mit mondjon, hogy miért is nincs menyegzői ruhája. Ez arra is utal, hogy nyilvánvalóan nem Istenen múlik, hogy nekünk van menyegzői ruhánk, vagy nincs. Hogy mi elkészülünk a menyegzőre, vagy nem. Ez egyedül rajtunk múlik. Ő felkínálja mindenkinek, és ha nekünk nincs, akkor csak azért lehetséges ez, mert nem fogadtuk el. Valami miatt mi ragaszkodtunk a sajátunkhoz. Ugye a következő ige, amit már ugye idéztem is, hogy miben lehet megmosni, kimosni ezt a ruhát. Sajnos ezt kell mondanunk, hogy még ha meg is kapjuk ezt a tiszta ruhát, Krisztus igazságának a tiszta ruháját, azért amikor őszintén megtér valaki, akkor megkapja. Tehát ez nyilvánvaló, hogy megkapja. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy soha nem volt fehér a ruhánk. Ha igazán őszinte szívvel megtértünk, megkaptuk a fehér ruhát, mi történt közben? Mi történik a fehér ruhával? Nagyon gyorsan. Sajnos azt mondjuk, hogy szinte egy napot se bír ki a fehér ruha. Ugye tudjuk, hogy mennyire kényes. Nem bír ki. Nagyon kell rá vigyázni. De mi történik vele? Ugye hát ha mi hordjuk, és nem Krisztus, az ő igazságát, mi történik vele? Nagyon, nagyon sűrű, mi történik vele. Beszennyezzük. És még erre is lehetőséget ad Krisztus. Hogyha azt a fehér ruhát beszennyeztük, amit pedig tőle kaptunk, ami makulátlanul tiszta volt, akkor azt mondja, hogy itt van az én vérem, most ki benne. Ez is olyan döbbenetes ez a hasonlat. Nem tudom, ugye sokszor ugyan megszokottá válnak előttünk ilyen bibliai igék, nem? Hogy megmosták ruháikat a bárány vérében, milyen szépen hangzik. Hát tényleg szép dolog a vérben mosni? Eleve valakinek a vére, hát, ugye az ember úgy iszonyodik attól, hogy valakinek a vére kifolyik, és ráadásul vérben mosni lehet. Hát a vér az, ugye úgy tudjuk, hogy beszennyez. Krisztus vére nem. Ugye a Krisztus vére gyógyít, a Krisztus vére megtisztít. De mit akar Jézus ezzel hangsúlyozni? És a Szentírás, hogy ezt megértsük. Nem lehet másképp a bűneinket kitisztítani. Ha csak egy pici foltot is ejtettünk, ne gondoljuk azt, hogy majd valahogy kipucolom, majd valamit teszek, hogy ne legyen ott. Nem lehet. Újra meg újra csak a Krisztus vérében moshatjuk. És szembesülnünk kell azzal, hogy ezzel a bűnnel én Krisztus vérét ontottam. Ha nem szembesülünk vele, akkor nagyon könnyen fogjuk venni utána is a bűnt. Észre se vesszük, és az a fehér ruha már rongyos, piszkos, szennyes lesz, és nem lesz alkalmas arra, hogy menyegzői ruhaként ott álljunk vele az Isten színe előtt. Tehát azt mondja az ige, hogy ügyelnünk kell rá, hogy naponta önvizsgálatot tartani, az Isten színe előtt önvizsgálatot tartani, hogy enni az ő testét és inni az ő vérét. Tehát ugye döbbenetes kijelentések ezek, ha belegondolunk. Az is, hogy mosni a vérben, az is, hogy inni a vérét, nem? Meg is botránkoztak rajta ugye a korabeli hallgatók. Mi azért nem botránkozunk meg, mert ugye megszoktuk meg, hát úgyis az én beszédeim lélek és élet, tehát ez azt jelenti, hogy olvasnunk kell a Bibliát, különben nem egészen ezt jelenti. Az én beszédeim, lélek és élet, azt mondta Krisztus. A test nem használ semmit. Ez igaz. Hogy nem úgy kell Krisztus testét enni és vérét inni, ahogy ugye sokan gondolták. De csak az a fajta ige, ismeret gyógyít meg bennünket, és tisztít meg bennünket, amikor Krisztust találjuk meg az igében. Ugye ő azt mondta a kora írástudóinak, hogy ti tudakozzátok az írásokat, és azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Ezek azok, amik bizonyságot tesznek rólam. Az ige róla szól. Ha nem megyünk Krisztushoz, akiről szól az ige, akkor nem ér számunkra semmit. Üres lámpás lesz a kezünkben, ahogy a tízszűz példázata mondja. Nem ér számunkra semmit, nem lesz gyógyító erő benne. Tehát az, hogy enni az ő testét, inni az ő vérét, többet jelent a puszta Biblia olvasásnál, Biblia tanulmányozásnál. Ha nem akarunk hozzá menni, akiről szól az ige, hogy életünk legyen. És végül egyetlen igére utalnék még, ami Jelenések könyve 19. fejezetében található. És ugye itt már a győzelemről ír. Itt már arról ír, amikor az a végső és teljes győzelem bekövetkezik, amikor ott vannak már az Isten királyi szék előtt az üdvözültek. Ezt olvassuk Jelenések könyve 19. fejezet a 6. versétől a 8. És hallottam, mint egy nagy sokasság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgések szavát mondván. Alleluja, mert uralkodik az Úr, ami Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Hát én azt hiszem, hogy azért ez az, amire mindannyian vágyunk már, hogy végre ez az örömének hangozzék föl, de miről beszél, miért nem hangzott még fel ez az ének? Nagyon találó a hasonlat, ugye a vőlegény mennyasszony, a menyegző hasonlata is végig kíséri a Bibliát, és miről beszél, hogy a vőlegényen múlik? Krisztuson múlik? Hogy mikor lesz ez a végső győzelem? Ki az, aki még mindig nem készült el? Ezt mondja az örömének, hogy mert az ő felesége elkészítette magát. Végre, ugye mondhatni, hogy ott volt ez a megkönnyebbülés, hogy végre. Végre eljöhetett a menyegző, mert az ő felesége, ki a Krisztus felesége, ki a menyasszony. Akkor már feleség lesz, mert már ott lesznek együtt. De ki a menyasszony most? Ugye mindannyian reméljük, akiket Krisztus eljegyzett magának. Akik erre már igent mondtunk, akik szövetséget kötöttünk vele. Mi vagyunk azok, akik menyasszonyként még mindig nem öltöztünk fel abba a bizonyos ruhába. És ezért még mindig nem jöhetett el a bárány menyegzője. De eljön ez az idő. Tehát ez az, ami örömüzenet a mi számunkra, már előre. Mert hiszen úgy folytatja, hogy boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Nem azt mondja, hogy majd ott boldogok lesznek. Mindannyian itt vagyunk, akik boldogok vagyunk. Tegyünk oda egy kérdőjelet? Hogy boldogok vagyunk-e? Hogy hivatalosak vagyunk? Ő azt mondja, hogy boldogok, akik hivatalosak. Minden lehetőségük, minden esélyük megvan arra, hogy ott legyenek. Ha csak ők maguk nem akadályozzák meg Krisztust abban, hogy nekik adja az ő igazságát és az ő fehér ruháját. Tehát ugye ezek az ígék valóban mélyen kell, hogy érintsenek bennünket. El kell, hogy gondolkodjunk rajta, mi mit teszünk, hol tartunk, milyen ruhánk van, milyen életünk van, milyen jellemünk van. A felszínen vagyunk csak keresztények, vagy a lelkünkben, a szívünkben, a gondolatainkban is. Tiszták-e az indítékaink, tiszták-e a gondolataink? A Krisztus igazsága éle bennünk, vagy pedig nem? Vágyakozunk-e arra, hogy vegyük is, kérjük is Krisztustól az ő tisztaságát, az ő igazságát, tehát ezt a fehér ruhát? És segítsen az Úr bennünket, hogy a vágyakozás után tényleges tett is kövesse, hogy Krisztus meg tudjon igazítani bennünket, részesíteni tudjon bennünket ebben a csodálatos ajándékban, hogy bennünket igaznak tekint az Isten királyi széke előtt is majd. Amen. Köszönjük neked, megváltunk, hogy olyan türelmesen kínálod nekünk a te ajándékaidat. Köszönjük, Urunk, hogy bár te látod azt a rúdságot, amit mi sokszor észre se veszünk, talán csak a másik emberben látunk meg, és mégse fordulsz el tőlünk, hanem kegyelmes, lehajló szereteteddel felkínálod, hogy betakarod a mi mezítelenségünket, hogy elrejted azt a szégyent, elrejted azt a megalázott állapotot, amiben mi magunkat vittük bele a mi bűneinkkel. Urunk, bocsáss meg azért, hogy mi még mindig önmagunkban bízunk, mi még mindig szeretnénk megpróbálni, megoldani a bűneink, vagy a saját igazságaink miatt kialakult nehézségeket az életünkben. Bocsáss meg, hogy még mindig nem tudjuk kimondani, hogy mindez szemét. Segíts nekünk ebben, vezess el odáig, hogy igazán szembesüljünk önmagunkkal, végre ne foltozgatni akarjuk a ruhánkat, hanem rádöbbenjünk arra, hogy teljesen át kell öltöznünk, hogy egyetlen szál sem lehet benne a miénkből, a mi vágyainkból, a mi akarásunkból, a mi tisztátalan gondolatainkból, a mi nagyra vágyásunkból, vagy bármiből, ami bennünket beszennyez, hanem csak teljesen, tökéletesen tiszta lehet, amit te tudsz adni. Köszönjük ezt az ajándékot is neked. Köszönjük, hogy előrevetíted annak a csodálatos találkozásnak a képét, amikor magadhoz tudod venni a te mennyasszonyodat, amikor a te egész néped fel tud készülni végre, akik belátták és elfogadták tőled, belátták tehetetlenségüket és elfogadták tőled a te igazságodat, a tiszta és ragyogó fehér gyolcsot. Köszönjük ezt neked, hogy most is felkínáltad a mi számunkra. Amen.